A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
Először a bogarak tűntek el az autók szélvédőjéről. Aztán az emberek tűntek el az autókból. Később a madarak hallgattak el. Közben a megmaradt medvék lakmároztak a konyhai szemetesből.
Rettegve szűkítettük életterünket, hogy aztán már semmit ne nevezhessünk élettérnek. Ha nem erre a filmre vett jegyet, hallgassa az Érdefem 101.3 zöld magazinját.
Minden hétfőn délután 2-től Ölvedi Rékával az Érdefem 101.3-on. Zöldövezet. Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan.
Üdvözlet a zöldövezetben, ha hétfőn, illetve ha az ismétlésekkor csütörtökön, és ha vasárnap hallgatnak minket, valamint podcast formájában bármikor és bárhol, Ölvedi Réka vagyok. Ma is globálisan gondolkodunk, és helyi cselekvésre ösztönzünk, hogy érten továbbra is jó, sőt, egyre jobb legyen élni. Ezúttal három témával is foglalkozunk, az energiatakarékos lakossági épületekkel, a klímadíjjal és a klímasemleges város koncepciójával, valamint egy hulladékmentes bolt és kávézóval, amely hamarosan nyílik a városunkban. Az első témánk a környezetvédelem és az energiatudatosság az ingatlanpiacon. Erről Balla Ákossal, a Balla Ingatlan vezérigazgatójával beszélgetünk. Mielőtt azonban az ingatlanvásárlók hozzáállásával foglalkoznánk, beszéljünk arról, hogy egyáltalán mik most a lehetőségek vagy szabályok. Úgy tudom, hogy szigorodtak a feltételek, és most már például új építésű ingatlant nem is lehet nagyon úgy birtokba venni, ha nem a megfelelő környezetvédelmi besorolásba tartozik. Van ilyen szabályozás, és hogyha van, akkor mennyire van ez tényleg érvényben?
Valóban van több olyan szabályozás, amit érdemes figyelembe vegyünk, hogyha egy ingatlant szeretnénk vásárolni. Leginkább ugye az, hogy egy ingatlannak milyen az energetikai besorolása, ami nem új szabályozás, hogy az ezzel való törődés nem ezzel való új szabályozás, hiszen 2012 óta kötelező minden egyes ingatlan esetében energetikai tanúsítvány átadása, bemutatása az eladó részéről, nem csak az új, hanem a használt lakások esetében is. Ennek ellenére azt tapasztaljuk, hogy eltelt legalább 10 év, és 10 év után sem alakult ki az a gyakorlat, hogy az emberek ezt valójában a folyamat elején az ingatlan megtekintésekor, vagy esetleg a döntés meghozatala előtt veszik figyelembe, sok esetben meg sem nézik. Egy kötelező kelléknek tekintik az adásvétel kapcsán azt, hogy legyen egy energetikai tanúsítvány, ami rendelkezésre áll a szerződés megkötéséhez. Ennél úgy van, hogy sokkal nagyobb tudatosságra lenne szükség, akármilyen ingatlant vásárolunk meg, hiszen utána majd a rezsiköltségeknek a viselése azért nagyon nem lesz mindegy a tulajdonosok számára. Az újépítésű lakások esetében pedig ugye az előbb hivatkozott módosítás most arra vonatkozik, hogy az elmúlt fél évnek a sláger hitel terméke a zöld hitel volt. Ez ugye egy kifejezetten kedvező kamatot és egy nagyon magas felvehető hitelösszeget biztosított a vevők számára, és ez egyébként eddig is már arra mutatott rá, hogy egy BB kategóriájú ingatlan megvásárlásához volt ez a hitel felvehető. Ez a hitelkeret egyébként most megtoldásra, vagy a hitelérzési folyamat egy picit meghosszabbításra került, és ezek mellett a törvényhozás, vagy ugye a döntéshozás arra mutatott rá, hogy még ennél is szigorúbb, tehát ezen belül is egy jobb kategóriának megfelelő, egy 80-as határérték alatti ingatlan besorolásnak kell, hogy megfeleljen ez az adott ingatlan, amit így meg tudunk vásárolni. Tehát ez már az újépítésű ingatlanok között is szelektál, és csak a leghatékonyabbakat teszi lehetővé ilyen típusú hitelezéssel. A személyes véleményem az egyébként, hogy ha erre a hitelre törekszünk, ha nem, akkor is ugye ezeket az iránymutatásokat azért érdemes a nevezőként figyelembe vegyük. Ezek nem felesleges iránymutatások, hanem arra mutatnak rá, hogy ez az a termék, amit egyébként érdemes megvásárolnunk a jövőben.
A hőszigetelés alapvető tulajdonsága vagy hozzátartozója már egy újépítésű vagy akár felújított háznak, ugye?
Hogyha ugye hőszigetelésről beszélünk, ami ugye egyrészt a homlokzaton jelenik meg, a több rétegű nyilázárokról, jó minőségű nyilázárokról, és ugye magának a fűtésrendszernek a hatékonysága, ugye, ami ezt befolyásolja. Uh-huh. Tehát azzal ugye talán nagy újdonságot nem mondok, hogy egy 20 éves kazánnak sokkal kisebb a hatékonysága, mint amit tegnap vásároltunk meg, és ugye vannak itt különféle egyébként olyan megoldások, amik akár egy passzív ház kategóriába el tudnak vinni egy ingatlan, különféle megújuló hűtés megoldások, napkollektorok, napenergiával, működő energia fűtötte házak. Tehát itt alapvetően ugye a legkisebb beruházási lehetőség az, hogy a kazánunkat lecseréljük, de akár pár 10 millió forint elköltésével akár el tudjuk azt is érni, hogy soha többet ne kelljen, úgymond ugye fűtésért fizetnünk, és magunk állítsuk elő ez az energiát. Tehát ezen a skálán lehet mozogni, akár egy ilyen millió forint alatti beruházással, vagy egy több 10 millió forintossal, és hát azért ugye azt is el kell, hogy mondjam, hogy ha ugye egy családi házról beszélünk, akkor a homlokzatnak a hűszigetelése, a nyilázzároknak a cseréje, ezek azért ugye komolyabb beruházások, tehát itt már bőven nem a millió forintos, hanem inkább megint csak a 10 millió forintos kategóriáról beszélünk egy komplex hűszigetelés esetében. És ugye vevőként nem feltétlenül ez jut eszünkbe, amikor megnézzünk egy ingatlan, pedig nagyon fontos lenne, hogy amikor különbséget teszünk egy régi vagy egy új ingatlan között, vagy egy homlokzatilag hőszigetelésében megújított ingatlan és nagyon régi, nagyon elhult technológia között, akkor azt kell, hogy a fejünkben legyen ilyen esetekben, hogy itt ugye nem 1-2 millió forintos különbségről van szó a rosszabb, régebbi állapotú ingatlanok és a felújított, megújított homlokzatilag hőszigetelt vagy az új építési ingatlanok között, hanem itt bizony körülbelül 10 millió forintos különbség is előfordulhat a költségek tekintetében, és fontos lenne, hogy ez az árakban is megmutatkozzon, tehát ne fizessünk szinte ugyanannyit egy rosszabb energetikai besorolású ingatlanért, mint hogyha valami ezt sokkal jobban teljesíti.
Tehát akkor, ha jól értem a szavait, hogy nagyon sokféle házzal, sokféle állapottal lehet még most is találkozni, tehát az újépítésű házaknál nem egyértelmű az a szabályozás, vagy az a törekvés, hogy az minél aktívabb vagy passzívabb, mert ugye mind a két kifejezést szokták erre használni, energiatakarékosabb ház legyen. Tehát akkor még lehet újonnan olyat is venni, aminek mondjuk nem annyira energiatudatos jellemzői vannak.
Az újépítés ingatlanok esetében kisebb a differencia, tehát ott már azért a szabványok egy viszonylag magas szint elérését teszik lehetővé, de ez a szint ez nem a passzív ház kategória, tehát nem szabad azt gondolnunk, hogy a most épülő lakásoknak a nagy része az a passzív házat jelenti. A most épülő lakásoknak, házaknak a jelentős része az egy jó kategóriát teljesít, ezt lehet kifejezni betűkkel, számokkal, de talán képletesebb az, hogyha azt mondom, hogy ez egy jó kategóriába sorolható, de nem egy kiváló, tehát nem egy nulla energiaigényű házról van szó. A nulla energiaigényű házak nagyon kis számban vannak jelen a piacon, és lényegesen többek kerülnek. Ahol a nagy probléma van, az valójában ugye inkább a használt lakások, vagy a használt házak, és azok is, amik ugye az elmúlt 5-10 éven belül épültek, sokszor megfelelnek egyébként a szabályozás szempontjából a jobb minősítéseknek, de az ennél régebben épült ingatlanokat érdemes inkább nagyító alá venni. Tehát valójában a legnagyobb figyelmet ebből a szempontból a használt és a még régebbi, tehát az időben távolabban épült ingatlanokra érdemes fordítani.
És mit tapasztal így ingatlan közvetítőként? Még mindig a pénztárca dominál, tehát az a lényeg inkább, hogy az adott pénzből egy viszonylag kényelmes házhoz vagy lakáshoz jusson valaki, vagy azért komoly szempont már sokak esetében az energiatudatossága, a környezetvédelem?
Azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos továbbra is a pénztárcánk határozza meg azt, hogy miben élünk, és nem a tudatossági szintünk, vagy az előrelátásunk. Ezt próbálják ugye azok a hitelprogramok az utóbbi időben, amik ugye megjelentek itt a zöld hitelezésre gondolok, leginkább ellensúlyozni, hogy egészen egyszerűen megkülönbözteti magának a lakásnak az energetikáját, jobb minőségűre egy kedvezőbb hitelt ad. Ez volt az, amivel a lakosság jobban megmozdítható volt. Ha simán piaci kamatozású hitelt nézünk, akkor ez igazából valójában bármelyik típusú ingatlanra fölvehető, és ebben az esetben az ügyfelek az olcsóbbat szokták választani, ami egyáltalán nem előremutató, sem a hétköznapi komfortunk, sem a rezsiköltségünk szempontjából.
Napelemet viszont én már nagyon-nagyon sok házon látok, még olyanokon is, ami hát én nem mondanám, hogy nagyon új, vagy nagyon jó állapotú lenne, de a napelem azért az ott van a tetőn. Ez már beépített? Úgy tudom, hogy sok esetben azért már szinte így adják el a házakat, hogy azért az napelemmel is rendelkezzen.
Az, hogy egy napelem van a tetőn, ez már szinte, azért nem azt mondom, hogy általános, de már egy gyakori jelenségről beszélhetünk. Ez annak is köszönhető, hogy a napelem magára lehetett egy nagyon kedvező pályázati rendszerrel pályázni, majd pedig most egyébként a lakásfelújítási programban lehet ezt még az idei évben megtenni, hogy különféle kedvezményeket érvényesítve nem a lakás teljes felújítására költünk, hanem mondjuk például az energetikai rendszernek ezt a lábát, tehát a napelemet, az energiatermelést újítjuk meg. Ez összegszerűségében is egy komoly támogatás, és tehát nagyon érdemes ugye mindenkinek meggondolni, akinek erre lehetősége van, és ez eredményezte azt, hogy a tudatos vevők ugye a lakásfelújítási támogatást nem konyhabútorra vették fel, vagy nem mondjuk egy fürdőszoba burkolására, hanem például egy napelemet szereltek fel a tetőre, tehát ez mindenféleképpen örvendetes, hogy nagyon sokan így gondolkoztak, és örvendetes, hogy egyre hát több lakásnak vagy háznak oldják meg ugye ezzel az energiatermelését. Egyébként ugye ez még azzal is összefüggésben van, hogy nagyon sokan nem a mostani külpolitikai helyzet miatt, hanem már korábban is próbálták ugye a gázról való leválást, a gázfűtésről való leválást megvalósítani, és elektromos fűtésre álltak rá, inverteres klímákkal, hőszivattyúkkal, aminek ugye az energia igényét pedig nagyon szépen lehet teljesíteni a saját naperőművünkkel, vagy ugye a napkollektorral, napelemmel, tehát ezeket alapvetően összhangban kezelve, vagy együtt nézve mindenféleképpen egy fejlődés látható a piacon, de ez csak az utóbbi pár évben mondható annak, hogy egy jelentős fejlődés, és azt gondolom, hogy ezt mindenféleképpen tovább kellene vinni különféle támogatásokkal, mert az emberek sajnos maguktól nem mindig nyitottak az ilyen jellegű lehetőségekre, amennyiben viszont ugye támogatási összeget, vagy csak egy kedvező hitel lehetőséget adunk mellé, akkor rögtön ez változik.
Mi a helyzet az érdi vagy ért környéki piacon? Mennyire szorulnak még korszerűsítés energia szempontjából is megújításra az ingatlanok, vagy viszonylag jó állapotúakat lehet most elérni a környékünkön?
Ugye Érd és környéke óriásit fejlődött az elmúlt több mint 10, de inkább azt mondom, hogy több mint 20 évben, tehát itt több periódusban fejlődött a város, és óriási lakosszámnövekedés volt, nagyon sok ház épült ebben az időszakban. Itt ugye viszont ugye ezek az energiahatékonysági szempontok valójában újabban épült házakra jellemzőek, tehát még mai napig is több tízezer olyan ingatlan van itt a térségben, aminél egyébként különféle energetikai korszerűsítés még szóba jöhetnek, és ugye ezek vannak inkább többségében, tehát mindig örömmel látjuk meg a napelemet egy háznak a tetején, de ha megnézzük, hogy hány ilyen ház van egy átlagos utcában, akkor ez még mindig kevés, tehát van még térfejlődésre.
Balla Ákossal, a Balla Ingatlan vezérigazgatójával beszélgettünk. A folytatásban jön az Érdi Klímadíj és a Klímasemleges Város koncepciója.
Ez a Zöldövezet az Érdefem 101.3 zöld magazinja Ölvedi Rékával.
A folytatásban az Érdi Klímadíj és a Klímasemleges Város koncepciója lesz a téma. Az Érdefem reggeli műsorát Endres Dóri, Gárdos Attila és Banyilas Hajnalka vezette.
Vendégünk Esbicskei Kata főépítészi munkatárs és Palkó Zsolt klímavédelmi és zöld városfejlesztési biztos. Mi ez a klímadíj? Ez mit jelent?
A mostani helyzetben tényleg olyan sokféle megoldási tervezet születik a különböző think tankekbe is, hogy hogyan lehet a klímaváltozás hatásait csökkenteni, hogy én is azt gondolom, hogy ez egy szabad kérdés, tehát nem szabad leszűkíteni csak technológiára. Az ilyen személyes véleményem egyébként az, hogy a viselkedés a kulcs, tehát nem feltétlenül az elektromos berendezések, autók, repülők, hajók fogják megoldani ezt a problémát. Nagyon fontos a technológia, de sokkal fontosabb az, hogy hogyan állunk ehhez a kérdéshez, hogy nem szabad állandóan növekedni, hogy a gondolkodásunk más legyen. Ezért ezt a díjat úgy hirdettük meg, hogy bármilyen ötlettel lehet hozzánk fordulni, legyen az vállalkozás, legyen intézmény, iskola, lakos, civil szervezet, amiben úgy gondolja valaki, hogy a saját területén, vagy akár el is szállhat az agya, bocsánat, hogy így fogalmazok, akár globálisan van-e ötlete a klímaváltozás hatásának a
ez nem azt jelenti, hogy most a Dóri otthon szelektíven gyűjti a szemetet, és kitüntetitek ért. Úgy fordítom, hogy tulajdonképpen jó gyakorlatokat kerestek.
Igen, igen, szunnyadó jó gyakorlatokat, hiszen amit említettél, igen, szelektíven már sokan gyűjtjük a szemetet, de nagyon sokunkban lehet olyan ötlet, gondolat, amit esetleg csak a barátaival oszt meg, vagy csak magába dédelgeti. Itt a lehetőség, írja meg nekünk, és abból lehet, hogy lesz 200 javaslat, vagy 300, és abból lehet, hogy 2 nagyon-nagyon jó lesz, vagy 10.
És milyen jutalom, vagy meddig lehet nevezni, mik ennek a feltételei?
Április végéig hirdettük meg ezt a pályázati lehetőséget, és hát az egyik nyerési lehetőség, vagy az egyik díj az, hogy egyáltalán a városnak kommunikációs felületein megjelenhet az ötletével az, aki pályázott, illetve a másik az, hogy a városban most folynak a hosszú távú városfejlesztési stratégiai tervezések, és azt gondoltuk, hogy a nagyon jó ötleteket, ötletjavaslatokat be tudjuk építeni ezekbe a tervekbe, illetve lehetőség van arra is, hogy megtaláljuk azokat az együttműködéseket, azokat az embereket, azokat a célcsoportokat, akik hasonlóképpen gondolkodnak, és tudják egymást erősíteni az ötletek megvalósításában.
Nagyon fontos egyébként, hogy egy oklevelet is kiadunk, ezt nem csak azért adjuk ki, hogy most egy ilyen kötelező dolog ez ilyenkor, hanem tényleg ezt minden évben meg fogjuk hirdetni. És akkor lesz olyan, aki klímadíjat nyer, vállalkozás, ez civil szervezet, stb. Szóval bízunk benne, hogy ennek lesz egyfajta, hát ilyen jól eső méltósága, és hogy valaki elnyerte egy évben ezt a díjat.
Nagyon fontos, Kata, rácsatlakozom egy kicsit arra, amit mondtál, mert ugye említetted, hogy egy klímastratégia, meg tervezés, és most nagyon sokat olvashatunk róla, vagy hát remélem, hogy a hallgatóink hallják is, meg olvassák is azt, hogy tulajdonképpen, hogyha bekerülünk egy bizonyos körbe, akkor ért klímasemlegessé válhat. Ez egy óriás dolog lenne, beszélgettünk már Tetlák Őrs alpolgármester erről a témáról, de azt gondolom, hogy azért, hogyha ti is kifejtitek, mint szakemberek, akkor egy kicsit még közelebb hozhatjuk ezt a városlakókhoz, hogy ez miért volna nagyon fontos, meg miért nagy dolog az, hogy egyetembe kerültünk a közé, a 100 város közé, akiknek lehetőségük van erre.
Ezt mindjárt átadom, Katalán, csak egy kis bevezetést. Alapvetően az EU 100 klímasemleges és intelligens város misszió az arról szól, hogy még nem kerültünk be. Tehát Európa összes városa pályázhatott, és több mint 380 város pályázott végül. Ebből kiválasztja az EU azt a 100-at, amelyet érdemesnek tart. Magyarországon 9 város pályázott egyébként. Remélhetőleg 2 vagy 3 fog bejutni. Tehát szurkoljunk érnek. Aki ezt megnyeri, a nagyon-nagyon sok tapasztalatot, szakember, tudás és pénzt is fog kapni ahhoz, hogy ezt megvalósítsa. Tehát ez egy reális lehetőség arra, hogy tényleg fejlődjön érd ebben az irányban.
Ez egyébként mikor derül ki?
Áprilisban.
Igen, és azt még fontos elmondani tényleg, hogy most egy olyan időpillanatban vagyunk, amikor a város újra tervezi a hosszú távú fejlesztési elképzeléseit, stratégiáit, különböző terveit, és abszolút a fenntarthatóság és a klímavédelem, a klímavészhelyzettel kapcsolatos helyzet fókuszba került. Tehát ezzel most mindenképpen fontos foglalkoznunk. Ugye 2030-ig vannak olyan célkitűzések, hogy már komoly eredményeket kell elérni, 2050 pedig már abszolút a véghatáridő, amikor megoldásokat kell, hogy felmutassanak a városok. Úgyhogy érdemben tényleg előre lépett, illetve tulajdonképpen egy úttörőként viselkedik. A másik kérdés pedig, ugye fenntartható város is vagyunk. Fenntartható város kategóriába kerültünk egy területfejlesztési rendszeren belül, ami azt jelenti, hogy most készül a városban a fenntartható városfejlesztési stratégia, ami újabb Európai Uniós forrásokat nyit majd meg a város részére, és hát tényleg mindaz, ami most folyik közösségi tervezésben, szakmai tervezésben, együttműködésben, az mind-mind ebbe az irányba mutat, hogy belekerüljön ebbe a hosszú távú fejlesztési elképzelésbe, hogy mindenféle forrást a városban tudjunk szerezni, és el tudjunk érni.
De ez mit jelent egy átlag érdinek? Mit jelent annak, aki, nem tudom, a Darukezelő utcában, a Bagoly utcában bárhol lakik, és mondjuk nem feltétlen olvas minden időpillanatban érdi újságot, vagy követi a médiacentrumnak a felületeit. Ezt valahogy szeretném belőle kihúzni, hogy mi értjük, hogy ez egy nagy dolog, de ez tényleg ennyire nagy dolog? Tehát, hogy ez tényleg azt jelenteni, hogy Érd rohamosan elkezdene fejlődni?
Igen, ez konkrétan azt jelenti. Tehát ez az Európai 100 klímasemleges város misszió, ez nagyon jelentős anyagi forrásokat is fog ide csoportosítani. Most nyilván dobálozhatnánk számokkal, itt megjelent tényleg több 100 milliárd forinttól kezdve nagyon sok szám, de az biztos, hogy az Európai Unió ezt nagyon komolyan veszi. Tehát minden erőforrását be fogja vetni, hiszen ez a 100 város, ez minta lesz a többinek. Hogy a Kata is mondta, ugye 2050 az összes városnak klímasemlegesnek kellene lenni, ami azért gondoljunk be, hogy ez mekkora dolog, és ugye ez mind-mind egyfajta példát mutat. Tehát a példaadók lesznek a 100 város, és azokat nagyon meg fogják támogatni. Kettő nagyon fontos kibocsátó van a városban, az a közlekedés és az épületek. A közlekedés az közel 30 ezer tonna széndioxidot bocsátunk ki egy évben, az épületek pedig 150 ezer tonnát. Az összes többi majdnem elhanyagolható. Ez azt jelenti, hogy említettem, hogy bizonyos értelemben jó helyzetben van Érd, erre a két problémára kell koncentrálni, tehát bejutunk ebbe a bizonyos EU 100 misszióba, akkor nagyon-nagyon nagy erőforrásokat kell fordítani az épületek szigetelésre és a megújuló energiák használatára, és a közlekedést lehetőleg a lehető legmagasabb szinten kell elektronizálni, vagy pedig ugye fosszilis mentesíteni. Ez azt jelenti, hogy ha nincs jó szigetelve a háza, akkor valószínűleg komoly források fognak érkezni arra, hogy szigetelni tudja, közösségi napelemparkok lesznek, különböző energiamegosztások, tehát tehát itt több száz millió forint esetében ez tényleg nagyon-nagyon látható eredményt jelent. Megjelennek Érden akkor természetesen az elektromos buszok, jelentősebb elektromos közlekedésfejlesztések lesznek, csomópont átalakítások, B+R parkolók, tehát ez nagyon jelentősen látható dolog lesz.
Esbicskei Kata főépítészi munkatárs és Palkó Zsolt klímavédelmi és zöld városfejlesztési biztos volt a vendége az Érdefem reggeli műsorának, amelyet Endres Dóri, Gárdos Attila és Banyilas Hajnalka vezetett. A folytatásban arról lesz szó, milyen egy környezettudatos fiatal pár élete.
Ez a Zöldövezet az Érdefem 101.3 zöld magazinja Ölvedi Rékával.
Stílszerűen egy kávé mellett ültünk le beszélgetni Rejt Árvai Lucával és Rejt Péterrel.
A hulladékmentességről beszélgetünk két vállalkozó szellemű fiatallal, akik most Érden fognak nyitni egy ilyen üzletet. Egyrészt ti hogyan találkoztatok a hulladékmentességgel, vagy miért fontos nektek így, mint fiatalok, sőt hamarosan családalapítás előtt álltok, mi a történetetek?
Én körülbelül 10 évvel ezelőtt találkoztam egy filmmel, ami felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a környezetvédelem, és mi lesz, hogyha nem figyelünk rá, és ez egy teljes letargiába kerített engem, úgyhogy elhatároztam, hogy akkor én ezért szeretnék tenni. És gyakorlatilag onnantól kezdve lépésről lépésre szépen lassan elsajátítottam a környezetvédelem, a fenntartható életnek a mindenféle aspektusát, és szerencsére ebbe Peti partnerem, neki is nagyon korán jelentkezett ez az életében.
Hát nekem nagyon hasonló egyébként, mert egészen fiatal koromban, tehát még tínédzser koromban, amikor a globális felmelegedés még mítosz volt, vagy hát sokan azt hitték, hogy egy konteó, már akkor elkezdett ezt foglalkoztatni. Komolyabban szerintem egy 4-5 éve kezdtünk el ezen dolgozni a Lucával. Hát először a háztartásban mindenféle apróság. Aztán megváltoztattuk az étkezési szokásainkat, megváltoztattuk az utazási szokásainkat elég drasztikusan. Én el is adtam az automat és biciklivel járok. Rengeteget vonatozunk azóta, hús alig fogyasztunk, és ezek az apró döntések így szépen lassan hozták azt, hogy mivel lehetne még fenntarthatóban, még kevesebb hulladékot, még kevesebb felesleges tárgyat felhalmozva élni.
Tapasztaljátok-e azt, hogy a saját környezetetekben, illetve így a fiatalok között ez most nagyon erős fókusszal bír, hogy a környezettudatosság, hogy tegyünk valamit a helyzet megóvása érdekében, vagy hogy tapasztaljátok, melyik az a réteg, akik igazán fogékonyak erre?
Eddigi tapasztalataink alapján most, hogyha a hulladékmentes boltot nézzük, akkor a legtöbb ügyfelünk az a kismamák, illetve a kisgyerekes családanyák, ők nagyon fogékonyak, nagyon nyitottak, érdeklődnek is a termékek iránt, kérdezősködnek, meg szerintem ők nagyon jól el is beszélgetnek erről a saját közösségeikben, úgyhogy ők abszolút célcsoport, illetve a fiatalok, őnekik már mondhatjuk azt, hogy szinte kötelező lenne ezt figyelembe venniük.
Tehát igazából a csomagolás vagy hulladékmentesség az azt jelenti, hogy kimérve vesszük meg a dolgokat.
Igen, viszont vannak ugye olyan termékek is, amiket nem tudsz kimérve megvenni, tegyük föl fogkrém vagy dezodor. És ezekre is vannak olyan alternatívek, hogy a csomagolását, hogyha kiürült a termék, akkor vissza lehet hozni, és azokat visszaszállítatjuk a gyártónak.
Aha. Igen, és a csomagolásnak az anyaga is nagyon fontos. Tehát egyrésztről, ha már nem tudunk hulladékmentesen vásárolni, akkor olyan anyagokat válasszunk, amelyek vagy nagyon gyorsan és könnyen lebomlanak, például a papír, vagy pedig végtelenszer újra hasznosíthatóak, mint például az üveg vagy a fém. Tehát ezek nagyon jó alapanyagok, tehát hogyha valakinek mondjuk nincs lehet bemenni egy hulladékmentes boltba, előfordul mi is, hogy mit tudom én, késő van, elfelejtünk valamit, beugrunk egy nagyobb üzletláncnak a valamelyik boltjába, akkor is törekszünk arra, hogy olyan termékeket vegyünk meg, amelyik lehetőleg fémbe, konzervesek, vagy üvegbe vannak, vagy pedig papírba. És ezeket meg lehet oldani, szóval most már legtöbb gyártó próbálkozik ezen a területen, úgyhogy érdemes rá odafigyelni, mert apró kis döntésekkel lehet sokat segíteni.
Most az egy dolog, hogy a ti üzletetek az alapvetően hulladékmentes üzlet lesz, de egy üzlet kialakításában hogyan lehet zöld megoldásokra törekedni, vagy ezt figyelembe venni?
Ez egyik legfontosabb kérdés, mert tök jól néz ki az, hogy hulladékmentes, meg mondhatjuk azt, hogy ez egy trend, bár ugye nálunk azért abszolút nem erről van szó, nálunk ez inkább életmód vagy hivatás. A velencei boltot is fel tudnám hozni példának, de az Érdi boltnál is nagyon hasonlóan jártunk el. Rengeteg mindent szereztünk be használtan, nem is képzelnéd, hogy mennyi mindent. Nem lehet mindent használtan beszerezni, illetve hát a vásárlásokkor, felújításokkor keletkező hulladékot is megpróbáltuk amennyire lehet újrahasznosítani. A burkolatokat, a gépek egy részét, a motorok egy részét, hát lámpák, mosogatógép, a velencén még a klímaberendezés is használt, de a pénztárgép elemei is használtak. Szerintem itt Érden csak ilyen 40%-ot tudtunk használtan beszerezni, Velencén majdnem 75%-a használ. A bútoroknak, a franchise által előírt fa bútoroknak egy nagy része az új. Ugye ennek technikai oka is van, hiszen hogyha bővíteni kell, vagy hogyha átalakítani, akkor használtan nehéz mindig plusz egy elemet hozzávenni. De érdekes, hogy pont tegnap találtunk olyan elemet használtan, amit egyébként nem tudnánk újonnan megvenni. Úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy használja ezeket a lehetőséget. A legnagyobb közösség oldalnak van egy nagyon jó ilyen csereberélő oldala. Hát van olyan szolgáltató is, aki kifejezetten erre specializálódott. Mi ezeket napi szinten szoktuk bújni, főleg egy ilyen nagyobb beruházás esetén, ami nagyon, nagyon komoly környezeti terhet okoz.
A kereskedelem mellett lesznek egyéb szolgáltatások, vagy mondjuk az edukáció, hogy ki hogyan vágjon neki ennek az egész hulladékmentességnek, vagy valamennyire a környezettudatosabb életformának. Vannak ilyen tervetek?
Igen, alapvetően egyrésztről, hogyha bejön az ügyfél és kérdez, akkor olyan kollégák vannak ott dolgozni, akiknél az életmódnak valamilyen módon ez szelete. Szóval, hogy nem azt mondom, hogy elvárás, de összességében akkor működik ez jól, hogyha az ügyfél bejön és kérdez, hogyha a kolléga tudja is, hogy miről beszél. Másrésztről ugye itt hál' Istennek van egy viszonylag nagy területünk, és tervezünk mindenféle...
Kihelyezik garázsvásárt például. Tehát úgy látjuk, hogy a helyi közösségeknél van egy nyitottság arra, hogy a használt cuccaikat csereberejék, eladják egymásnak. Ennek tökéletesen tudunk teret adni a bolt előtti placon, és ez tervben is van, hogy ezeket majd megkérdetjük.
Illetve ezt a placot főleg a nyári időszakban ilyen workshop-szerűségekre is fel tudjuk használni, amikor lehet kérdezni, elmondhatjuk mi is saját tapasztalatunkat. Nem csak a termékekről szól, nem arról szólna, hogy most melyik termék milyen, hanem arról szól, hogy egyébként az életemben hogyan tudok változtatni apró dolgokon, tehát mik azok a döntések, amiket meg tudok hozni a környezet érdekében. És ebben szerintem most már egész sok tapasztalatunk van, de hát sosem elég, szóval minden nap próbálunk újabb és újabb dolgokat bevezetni a saját háztartásukban. Az én legapróbb dolgokra gondolhatsz, hogy van 4 mentett cicánk, benti cicák, és hogy például az almot hogyan szerezzük be, úgy, hogy papírba legyen csomagolva, lehetőleg ne Ázsiából vagy Amerikából érkezzen, hanem Lengyelországból, mert Magyarországon nem gyártanak macskaalmat, ezt kiderített.
Olyan macskaalmat nem gyártanak, ami lebomlik, vagy
WC-be lehúzható. Több szempont, hogy le is bomoljon, papírba is legyen csomagolva, nagy kiszerelés legyen, ne ez a 2 kilós, hanem minél nagyobb, és akkor szépen lassan 5.-6. próbálkozásra rájövünk arra a szűk keresztmetszetre, ami talán a legkisebb terhelés jelenti. Nyilván a legkisebb terhelés azt jelenti, nem lenne macskánk, de az életnek mennie kell tovább, és az életet ne állítsa meg semmi, próbáljunk odafigyelni egymásra.
Igen, csak így hallgatva titeket, hogy mennyire körül kell tekinteni, mennyire nyomozást igényel ez az egész, és most csak egy cicáról, vagy 3 cicáról van szó, tehát hogy azért ez így macerásnak tűnik kívülről. Az?
Persze, ez az is.
Alapvetően a hulladékmentesség, vagy a fenntartható életre való törekvés, az nem egyszerű odafigyelést, energiát, utánajárást igényel, de úgy gondolom, hogy ez a jövő, és mindannyian ugyanazon a földön élünk, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez minél tovább használható legyen. Tehát nekem kedvenc mondatom, nem tudom, hogy kitől idézek, amikor azt mondom, hogy az unokáinktól kaptuk kölcsön a földet. Tehát ez egy ilyen hitvallás nekünk.
Innen folytatjuk a beszélgetést a környezettudatos életmódról és egy hulladékmentes bolt üzemeltetéséről.
Ez a Zöldövezet az Érdefem 101.3 zöld magazinja Ölvedi Rékával.
Továbbra is egy kávé mellett beszélgetünk Rejt Árvai Lucával és Rejt Péterrel, akik egy hulladékmentes boltot és kávézót nyitnak hamarosan Érden.
Nem volt veletek olyan, és őszintességet kérek, hogy azt mondtátok, hogy na jó, ez most már a 26. hely, ahol próbálkozom, és nem megy, hogy most már ezt így elengedem, feladom, nem érdekel.
Van egy egészséges időráfordítás megtérülési arány is, hogyha ezt az ember nem tudja hozni, akkor más úton is meg tudja hozni ugyanazt a környezeti spórolást. Szóval, hogy mi egyébként azt is valljuk, hogy amennyi jó érzésünkben, jó energiánkból rátelik, annyit rá kell tennünk, annyit kötelességünk rátenni, de hogyha valamit egyszerűen nem lehet megcsinálni, nem kivitelezhető, akkor nem kell minden áron görcsösen kapaszkodni bele, mert akkor meg egy olyan energiát fog bennünk okozni, ami miatt a többi helyen nem fogunk tudni teljesíteni. Tehát valahol meg kell találni a balanszot. Nem könnyű így élni, rengeteg munka van bele, de én összességében azt mondom, hogy ez annyi energiát ad is vissza, a visszajelzések, meg a tudat egyáltalán, hogy úgy élek, hogy erre odafigyelek, hiszen bőven megéri, bőven megéri.
A komfortzónát azt szépen lassan kell szerintem bővíteni, és nincs azzal baj, hogyha egy lépést visszavesz az ember. Nekünk például a vegán étrend volt az, ami bárhogy is, vagyis hát én magamról ezt tudom elmondani, szerintem Petinek könnyebben ment volna, de én főzök főleg otthon, úgyhogy én úgy éreztem, hogy egy idő után már inkább több frusztrációt okozott, és mondhatni ilyen klímaszorongást, hogy miért nem tudom ezt tökéletesen kivitelezni, és akkor ott elengedtem, és azt mondtam, hogy jó, megelég azzal is, hogyha a vega étrendet tudjuk tartani, és ezt szeretem is, tehát a húsra nem vágyom, ha vendégségben vagyunk, akkor elfogadunk egy-egy húst, vagy néha napján veszünk egy májkrémet, vagy mit tudom én, tehát nincsenek kőbevésve szabályok, egyszerűen szép lassan tágítjuk a komfortzónát.
És mivel egy boltot fogtok vezetni, illetve hát már ugye van is tapasztalatotok más helyen egy ilyen bolt üzemeltetésében, mit gondoltok a környezettudatos és a zöldítés összemosásában? Mert ugye most azért, mert én nem szeretnék itthoni kőolaj származékot használni, és ezért pálmaolajat nagyon messziről beszerzek, aminek óriási nagy ártó ereje van ott, meg az utazás, meg stb. Szóval, hogy nem minden zöld, ami zöldre van festve.
Valóban ez egy elég gyakori jelenség. Nagyon utána kell nézni annak, hogy mit vesz meg az ember. Az összetevők nagyon megtévesztők tudnak lenni. Tehát én is volt már úgy, mikor még nem volt meg a bolt, hogy kerestem valami olyan szivacsot, ami valami természetes anyagból van. Akárhogy néztem a terméket, azt hittem, hogy egy frankó kis kendert cuccot veszek, és kiderült, hogy 60% a poliészter. Valahogy utólag vettem észre. Nagyon bosszantott a utólag.
A jelenlegi gazdasági rendszer, a kapitalizmus az nem igazán összeegyeztethető a fenntarthatósága, hiszen pont nem arra törekszik egy nagy multinacionális cég, pont az hajtja, hogy minél nagyobbra és minél többet tudjon eladni. Tehát önmagában a fogyasztásnak a meggondolása szerintem a legfontosabb. A fogyasztóknak is meg kéne gondolniuk, amikor valamit vásárolnak, hogy nekem most erre tényleg szükségem van, mert az oké, hogy mondjuk ez lebomló csomagolásban van, vagy újrahasznosítható csomagolás, vagy ez a kedvencem, újrahasznosítható csomagolásban van. Na most ez hányszor újrahasznosítható, újra fogják-e valaha hasznosítani, vagy csak rá van írva, vagy újrahasznosítható, és vagy újra lesz hasznosítva, vagy nem. Mi azt valljuk, hogy csak azt kell megvenni, amire tényleg szükség van, először mindig javítani kell, megpróbálni, vagy használtan beszerezni, lehet ez mondjuk egy cipő, egy cipőt addig hordok, amíg nem esik rólam, és hogyha már a cipész is azt mondja, hogy ezt már nem lehet megtalpani, voltam úgy, vittem cipőt, és mondta, hogy ezt nem tudja megcsinálni, fizikai képtelenség, na akkor vettem egy újat, tehát, hogy de nem veszek addig 8 cipőt, amikor egyet hordok, meg a ruhákkal is így vagyunk egyébként, hogy minden évben, amit abban az évben nem hordunk, és ezt minden évben megcsináljuk, azt eladományozzuk. És nyilván egyre kevesebb ruhát adományozunk el, mert új alig kerül be, kifele meg nyilván alig megy. És kismama ruhákat is még nem vettünk szerintem Lucának egy darabot se, tehát hogy így mindig...
Egy nadrágot.
Ismerősöktől, barátoktól, jó kívánság, akik csak így szívesen segítenek Facebook csoportokba, és akkor így egymásnak adogatjuk a dolgokat, és feleslegesen nem halmozunk fel mindenféle tárgyat.
Úgy érzem rajtatok, hogy ez egy jó érzés nektek, tehát hogy tényleg ezzel itt tök jól vagytok.
Igen, ez így van.
De az nagyon fontos, amit a Luca mondott, hogy nem szabad ezt úgy csinálni, hogy az emberben ez frusztrációt okoz, akkor nem éri meg. Én azt gondolom, hogy balanszba kell lenni, tehát mindenkinek van olyan lehetőség az életében, ahol tud ezért tenni, és még nem okoz frusztrációt. És ott kell kezdeni a komfortzónának a bővítését. Tehát, hogyha valakinek az is lehet, hogy egy tök nagy dolog, hogy mondjuk átáll csapvízre, mondjuk jó minőségű csapvíz van nála, és elengedi a palackozott vizet. Ez egy óriási dolog lehet. De mondjuk nyilván nekünk a mi szintünkön ez már furcsa lenne ezt így hangoztatnunk, mert x éve így csináljuk. De én azt gondolom, hogy mindenkinek annyit kell megtenni, amennyit tud.
Vásárlóimnak mindig azt szoktam mondani, hogy ez egy addiktív dolog, tehát az ember elkezdi, és hozza magával az egyik dolog a másikat, és egy idő után már az lesz a furcsa, hogy miért nem így csináltam eddig.
És szerintetek az igény az honnan merül fel erre? hogy egy picit odafigyeljünk arra, hogy mit teszünk, mit vásárolunk, hogyan élünk.
Én szerintem csak visszatérünk a régi idők közé. Nem gondolom azt, hogy ami jelenleg van, hogy mindent azonnal megkapsz, fogyasz, minél többet fogyaszt, és minél kényelmesebb, és nem kell már semmit csinálni, csak vásárolj, vásárolj, és akkor majd boldog leszel. Hát azt látjuk, hogy ez nem működik. Szóval hogy az emberek nem lesznek attól boldogak, mert bármit megkapnak egy másodpercen belül. Jelenleg már ilyen világot érünk, hogy én felemelem a telefonomat, és órán belül ott van bármi, amit akarok, ha van elég pénzem. És ez látszik, hogy ez nem működik. Az viszont működik, hogyha az ember megtalál egyfajta belső egyensúlyt, egyfajta értékrendbeli alapot, amihez visszatekinthet, és akkor erre lehet építeni közösséget, barátságot, házasságot, csomó mindent rá lehet erre így pakolni, és annak szerintem része lehet az, hogy még az életünket is úgy éljük, hogy azzal minél kevesebb kárt okozzunk, és itt szerintem nem csak a környezetről van szó, hanem saját embertársainkról is, tehát hogy ez a szemlélet hozza azt is, hogy az embertársainkra is figyeljünk, segítsünk nekik, szolidárisak legyünk, ne gyalogoljunk át másokon, ne legyen hasznunk más kárára, szóval hogy az emberekkel kapcsolatban is egy helytelen szemlélet szerintem, ez a kettő összefügg azért.
Szerintem ez egyfajta társadalmi felelősségvállalás is, és erre valamilyen eredendő igénye van az embernek, és nagyon jól ki lehet ebben teljesedni. Tehát, hogyha van erre valakinek vágya, hogy tegyen az emberekért, azért remek lehetőség. És amikor valaki azt választja, hogy ő fenntarthatóbb életmódot él, akkor az egy dolog, hogy ő neki a lelke jobb lesz ettől, de gyakorlatilag a közösbe tesz bele ezzel.
Csodálatos végszavakat mondtatok mind a ketten, úgyhogy én köszönöm szépen a beszélgetést, és akkor veletek az érdiek egyre többet fognak találkozni.
Rejt Árvai Lucával és Rejt Péterrel beszélgettünk, akik egy hulladékmentes boltot és kávézót nyitnak hamarosan Érden. Ez volt az Érdefem 101.3 környezetvédő műsora, a Zöldövezet. Ölvedi Réka vagyok. Várjuk megkeresésüket a zöldövezet@érdefem.hu e-mail címen. A Zöldövezetet a Spotify-on visszahallgathatják. Köszönjük a figyelmüket, további szép napot! Gondolkodjunk globálisan, cselekedjünk lokálisan, mert Érden jó!
A Zöldövezetet az Érdefem zöld magazinját hallották.
Ha kérdése, kérése van, vagy ha szembe jön valami olyan, aminek zöldnek kellene lennie, de nem az, jelezze nekünk. Telefonszámunk
0623 520 033.
SMS és Viber számunk
0620 431 31 77.
A műsor termék megjelenítést tartalmazott.